Szeretett testvéreim, bizonyos átételem alapigét a zsidókhoz írt levél 13. részének a 8. verséből olvasom. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a néhány hete kezdett sorozatunkban most jutottunk oda, hogy a Szent Háromság Istennek a második személyéről, Isten fiáról, Jézusról hallgassuk, olvassuk, értsük meg Isten igének az üzenetét. Mielőtt ezt megtennénk, előre kell bocsátanunk, hogy itt érkezünk el Jézusnál, ahhoz az igazi ütköző ponthoz, amelyikben, ahogyan Pál apostol írja, az akkori saját népére a zsidók megbotránkoztak, és az akkori pogányok, akik kívül voltak a választott népen, pedig bolondságnak tartották azt, hogy egy ember, aki ugyanolyan volt, mint ő, ugyanúgy született, mint ő, aki egy volt közülük, hogy egy ember Isten fia lehetne, lenne, és főleg azt, hogy egyetlen egy valakinek a szenvedése, a kereszthalála, az megválthatná a világot a bűn terhétől, és hogy egyetlen embernek az állítólagos csodálatos feltámadása a halálból és kijövetele a sírból, az pedig mindenkinek a feltámadásnak az örömhírét jelenteni, hirdetni, és hogy amint csütörtökön ünnepeltük is itt együtt, mennybe menetele pedig utat nyitna minden embernek az elmúlóból, a múlhatatlanba, a múltból, a jövendőbe, a halandóságból, az örökké valóságba. Jézus volt és ma is az az ütköző pont, amelyiket nagyon sokan már nem tudnak elfogadni, még azok közül sem, akik önmagukat vallásosnak tartják, akit pedig nagyon sokan úgy gúnyolnak, mint ahogy olvastuk Lukács evangéliumában a katonák, akik verték és megszégyenítették őt. Igen, mert a Lukács írása szerinti evangéliumból hallott történet érzékeltetni nagyon képletesen és kifejezően ezt az ütköző pontot, hogy Jézus ott áll középen, és egyik oldalon rátekint Péterre, aki éppen az előtti órákban, percekben tagadta le azt, hogy köze volna hozzá, de ez a tekintet, ahogyan ránéz Jézus, kiváltja belőle azt a megdöbbenést, azt a bűnbánatot, azt a sírást, zokogást, amelyik aztán a változást elindítja ő benne, és aztán a feltámadott Úr majd ezt a változást teljesíti ki, amikor megbocsát neki és küldetést ad neki. És a másik oldalon pedig ott vannak azok a katonák, akik nagyon sokakat jelképeznek, akik letakarják a szemét. Azért ugyan, hogy ne láthassa, hogy kiütötte meg őt, és mégis mondja meg, hogy kiütötte meg őt. De letakarják a szemét, és így nem adnak alkalmat arra, hogy rájuk is tekintsen, hogy belenézzen a szemükbe, hogy belelásson a lelkükbe, hogy elindítsa ő bennük is azt a változást, amelyet Péterben elindított tekintete és pillantása. Régen is, és ma is tehát Jézus volt az az igazi ütközőpont, aki már nem fér bele az embernek az általános, vallásos felfogásába, lelkületébe, törekvésébe, mert hiszen az ókorban is, a Római Birodalomban is nagyon sok Isten volt. A nagyon sok Isten mellett megfért még egy a zsidók istene. Hadd higgyenek ő benne. Jézus azonban kizárólagosságot követel magának. Akkor is ezt tette, és ma is ezt teszi. Jézus mellett nem lehet mást imádni, ezért akkor is nagyon sokan meggyűrölték és elfordultak tőle, és ma pedig igyekeznek hallgatással, a közönyfalával körülvenni őt, hogy ne kelljen tudomást venniük őrólam. Amikor tehát Jézushoz érkezünk és Jézusról olvasunk a Szentírásban, akkor amellett, hogy fel kell tennünk önmagunknak is a kérdést, hogy miért is neveznek minket keresztényeknek? Miért valljuk magunkat keresztényeknek? Azért, mert Jézus követői vagyunk, Jézus a felkent, Jézus a megváltó, Jézus az üdvözítő, ezen túl emellett ennek a mélyére kell hatolnunk, és önmagunkat is megvizsgálnunk, vajon a mi hitünkbe, a mi vallásosságunkba, a mi életünkbe belefér-e ez a Jézus, akiről úgy tesz bizonyságot a Szentírás több helyen is, hogy ő az egyedüli lehetősége az embernek, hogy Istenhez jusson, hogy ő az egyedüli név, akit segítségül lehet hívni a bűn, a halál és a kározattal szembeni harcban, ő az egyedüli, aki megtette azt, amit senki más nem tehetett meg, hogy megváltott minket kereszt halálával a bűntől és a kárhozattól. Szeretett testvéreim, ahogyan tettük eddig is, mindenek előtt néhány félreértést kell említenünk és tisztáznunk. A Szentírás úgy tanít Jézusról, mint aki, ahogyan Heidelbergi K.T. is megfogalmazza a 34. kérdésben is a válaszban, mint aki a maga tulajdonává tette az embert, a maga tulajdonává tett bennünket, hiszen nem aranyon, nem ezüstön, nem veszendő dolgokon, hanem az ő drága vérén, amelyet kiontott, azon váltott meg minket, és így mindenkit, aki Isten gyermeke, mindenkit, aki az üdvösségbe, mennyországba jut, a maga tulajdonává tett. Így tanít róla a Szentírás, és ezért nekünk tudnunk kell azt, bármilyen is divatos elméletek terjedtek és terjednek Jézusról, hogy ő nem egy olyan szabadsághős, akit jó tisztelni, jó róla tudni, olvasni az életéről, hiszen jót akart a saját népének, mert szabadsághős volt, bár elbukott sajnos, hogy ő nem olyan nagy filozófus, mint amilyen sok akadt és akad az emberiség soraiban, nem olyan híres ember, akit be lehetett választani a 100 híres ember közé és könyvet írni róla, ő nem olyan filozófus, aki a kommunizmusnak az előfutára lett volna, hiszen a gazdagoktól el akarta venni a vagyont és odaadni a szegényeknek az orvosa volt, ő nem az a mesehős, akit Jézuskázni szoktak sokan, szoktunk talán mi is, akit tehát meg lehet szelidíteni, hogy elfogadhatóvá legyen mindenkinek ezen a földkerességén, mert ő maga sem így beszélt önmagáról, hanem ő azt mondta saját magáról, hogy ahol ő megjelenik, ahol a tudomást szereznek, ott egymás ellen fordulnak az emberek, még sokszor családtagok is, mert van, aki tud benne hinni, van, aki nem. Van, aki el tudja őt fogadni, és sokan pedig nem. Vannak, akik át tudják adni az egész életüket Jézusnak, hogy ő vegye kézbe, ő formálja, ő alakítsa, aki megváltotta. Őt egy alkalmassá szolgálatra, ő vigye az örökké valóságba, és sokan pedig ezt nem tudják megtenni, hiszen azt mondják, hogy ez már túlmegy minden határán az észszerűségnek. Jó a vallás, jó a hit, jó a templom, jó a Biblia, na azért túlzásokba nem kell vinni a dolgot, túlzásokba nem kell esni. És vannak, akik pedig megértik azt, amit Jézusról mond a Szentírás, a hitvallásunk is, hogy a maga tulajdonává tett bennünket. Mi tehát az övé vagyunk, ő választ minket, és ő akar rendelkezni teljes egzisztenciánkkal, egész valónkkal. Ezért tehát mi azt valljuk, hogy Jézus a Szentírásnak a középpontja. Jézus hitünknek a középpontja. Jézus a történelemnek a középpontja. Ő előtte múlt volt, és ő utána pedig jövő van, függetlenül attól, hogy melyik évben jött a földre, mert amit ő tett, a megváltásunknak a műve, az megismételhetetlen, nem is kell megismételni, az egyszer és mindenkorra érvényes. Ezért, szeretett testvéreim, folytathatjuk még az előbb megkezdett sort. Vannak, akik amikor a vallásról beszélnek, vagy a saját vallásukról, akkor, mint például a római katolikus testvéreink, azt mondják, hogy hát az az egyház képében jelenik meg előttük. A vallás az egyenlő az egyházzal. Vannak mások, baptista testvéreink, akik azt mondják, hogy a gyülekezet a minden. A gyülekezetbe azért járunk, hogy ott jól érezzük magunkat, hogy ott halljunk arról, ami nekünk fontos. Az adventisták azt mondják, hogy a szombat megünneplés, az a fontos, az a középpontja a vallásos életüknek. Vannak jehovisták, akik pedig azt mondják, azt tanítják, hogy a teljesítmény áll az ő vallásos életük középpontjába, ki hány órát tud igazolni, hogy a szántóföldi szolgálatban megtett, akár itt éppen Sukoron, vagy bárhol a szerte a világon, annál jobb hívő, annál jobb ember, annál biztosabb lehet abban, hogy neki jó dolga lesz majd, amikor elmúlik ez a világ. Vannak az új protestáns, egyházak, felekezetek, amelyek pedig a Szentléleket állítják a középpontba, a Szentlélek keresztségét, a Szentlélek ajándékait, és azt mondják, hogy ahol ezek nem tapasztalatok úgy, mint náluk, ott nincs is igazi kereszténység, nincs is igazi hit, nincs is igazán jelen a Szent Háromság Isten. És ugye egy külsős példát is hozzunk, mohamedánok pedig a kötelességben érik meg a vallásukat, teljesíteni mindazt, amit számukra megszabtak naponta, havonta, évente, egész életen át, egy életpálya modellje van előttük, amit teljesíteniük kell. Mi pedig, reformátusok, mindezekkel szemben, hadd mondjuk így, azt mondjuk, Jézus a középpontjában a mi hitünknek, a vallásosságunknak, az egész életünknek. Minden más, csak ő utána következhet. Ő az, aki mindent megtett értünk, amire szükségünk van, és akinek éppen ezért mi azzal a hálával tartozunk, hogy az egész életünket átadjuk neki. Amikor arról beszéltünk néhány hete, hogy a keresztény ember mit mondjon ma, és azt értettük meg a 23. Zsoltárban, mondja azt, hogy az Úr az én pásztorom. És ezzel a rövid, csendes, szelíd és szelény mondattal szinte mindent elmond, amit a kételkedők, vagy a gúnyolódók, vagy az ateisták, vagy a vele szemben állók ellene felhoznak, akkor hozzátehetjük ehhez, hogyha pedig azt kérdezik, hogy miért vagy te református, akkor azt válaszoljuk azért, mert mi tudjuk, hisszük és valljuk, hogy Jézus az, aki megváltott, aki üdvözít bennünket, nekünk egyedül ő rá van szükségünk. És éppen ezért, szeretett testvéreim, másodszor hadd hangsúlyozzuk ezt még inkább, hogy Jézus kizárólagos ura a világnak és a mi életünknek is. Nem imádhat ő mellette senki mást az ember. Nem imádhatunk mi sem ma. Ahogyan annak közben az apostolok sokat harcoltak és küzdöttek azért az első keresztény gyülekezetekben, ahová mindig beszüremkedett még ez, még az a vágy, még ez a kívánság, hogy még hadd maradjon meg a régi életünkből ez is és az is az Úr Jézus mellett a szívünkben, akkor mindig ez volt Pál apostolnak és a többieknek is a mondandója, hogy ez így nem megy, ez nem lehetséges. Egyedül Jézus legyen az Ura a szívednek és az életének, így ma is azt mondjuk, hogy sem ő mellette, főleg nem ő helyette, nem állhat senki és semmi életünknek és szívünknek a középpontjában. Azért fontos ezt hangsúlyozni, mert ma megint az a divat terjedt el az egész világon, vagy legalábbis a mi kultúránkban, a mi civilizációnkban, amelyet szinkretizmusnak nevezhetünk, a keveredésnek, a nagy olvasztó tégeje, hogy nagyon sok minden megfér egymás mellett, a babonától kezdve, a különböző hitvallásokon át egészen Jézusig, ha úgy tetszik valakinek, mi pedig ezzel szemben azt mondjuk, hogy ez nincsen így, ez nem lehet így, ennek nem szabad így lennie a mi szívünkben és életünkben, nekünk minden mástól meg kell szabadulnunk, hogy egyedül Jézus maradjon szívünkben és életünkben. Ma megint az a divat van, mint amit Pál apostol tapasztalt annak idején Athénban többek között, hogy ott a piac téren, a városnak a főterén mindent el lehet mondani, mindent lehet kínálni, mindenből lehet válogatni. Az ember a saját kedve szerint hallgatózik, tovább megy, megáll, és aztán eldönti, hogy melyik vallást, melyik felekezetet akarja követni, melyik tanítást fogadja el. Ma ugyanezt tapasztaljuk a multikulturális nagy piacon. Mindennek helye van, mindennek standja van, és mindent kínálnak az embernek. Mi pedig ezzel szemben azt valljuk, hogy nem az ember választhatja meg az Istenét, hanem az mi Urunk, Jézus Krisztusunk választ ki bennünket. Miért állíthatjuk ezt ilyen nagy bizonyossággal? Miért írhat erről teljesen határozottan a hitvallásunk is? Azért, mert ezt tanítja az Újszövetség, hogy senki nem szeret úgy téged, mint ahogyan Jézus teszi azt. Senki nem szeret úgy téged, mint ahogyan Jézus. Ezt a mondatot nagyon érdemes megjegyeznünk, hiszen vágyunk a szeretet, és keressük azokat, akikkel szeretett kapcsolatban lehetünk, akiknek mi is adhatunk szeretetet, akitől mi is elválhatjuk akár, akitől olyan jól esik, hogy szeret bennünket, és maga az Úristen teremtette így az embert, hogy közösségben éljen. És mégis bármennyire is jól sikerült szeretett közösségekben élhetünk, talán, mégis tudnunk kell, hogy a legjobban bennünket az Úr Jézus szeret. És senki nem tett annyit érted, mint amennyit Jézus tett, te érted személyesen. Vannak nagyon sokan, körülöttünk, velünk, most is itt, akiknek sok mindent köszönhetünk. És tegyük is meg, legyünk is hálásak. De tudnunk kell, hogy a legtöbbet értünk, érted és értem, az Úr Jézus tette meg. És mi éppen azért szerethetjük egymást, azért adhatunk egymásnak olyan sok mindent, mert ő erre késztet bennünket, ő azt várja el a szeretteitől, a követőitől, hogy egymást is szeressék. Ezért tehát a legfontosabb lépése az az embernek, hogy fogadja urává, megváltójává, üdvözítőjévé azt a Jézust, aki őt keresi, aki őt szereti, aki érte mindent megtett, amit meg lehet tenni ezen az egész világon. Szeretett testvéreim, azt hirdeti a Szentírás, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ahogyan meg tudta váltani a kortársait, az előtte jövő embereket, ahogyan meg tudta ragadni a szívét az apostoloknak, akik tanúskodtak arról, mert ők a saját szemükkel látták a kereszt halálát, azt, hogy sírba tették, és saját szemükkel látták őt feltámadás után, és találkoztak vele. És a szemük látára emeltetett a mennybe, ugyanúgy lehet és szabad és kell hinni ma is Jézusban, ahogyan ők azt elmondták akkor, ahogyan leírták az új szövetségben, mert Jézus nem változik. Hatalma nem csökken, szeretete nem csökken, nem gyengül meg. Ő ma is az az Úr, aki akkor volt. És éppen ezért harmadszor tehát ezt hangsúlyozzuk még egyszer a Szentírás bizonyosság tétel alapján, hogy Jézus nem változik. A világ az változhat. Emberek is változhatnak, a körülmények is változhatnak. És ez sokszor azt az érzést kelti az egyes emberben, hogy elvész ebben a nagy áradatban, ebben a nagy sodrásban, hogyha nem csatlakozik ahhoz. Különben elmerül, különben kilökik az életét a partonon kívülre. Ezért tehát, mint ahogyan a római birodalom olvasztó tengelyében, úgy ma is az ember azt érzi, hogy követnie kell a változásokat. Ezzel szemben hirdeti a Szentírás és bátorít bennünket, hogy Jézus nem változik. Nekünk pedig, akik őt követjük, akik hozzá tartozunk, nem a változásokat kell követnünk, hanem mindig azt tennünk, mindig úgy élnünk, ahogyan azt ő parancsolja, ő tanácsolja nekünk. Az a Jézus, aki a kereszten meghalt, aki feltámadott a sírból, aki mennybe ment, ezt is hirdeti a Szentírás, visszajön, úgy, ahogyan elment. Ahogyan hallottuk csütörtökön, ahogyan tudjuk mindannyian, olvastuk a Bibliából, eljön, úgyhogy meglátja az egész világ, meglátja minden ember őt, ítélni élőket és holtakat. Ő az, aki bennünket is megítél majd. Ő az, akinek a szín elé nekünk is oda kell állnunk majd. Ő az, aki akkor mindannyiunkra rátekint. A szemünkbe néz, mindent tud rólunk, és akkor már semmit nem is hallgathatunk el, semmit nem is tagadhatunk el előle. Mint hogy most ezt még megtehetjük, mint hogy ezt ajánlják is, hogy nem kell mindenről tudnia. Most, ma, amikor úgy ránk tekint, mint hogy megfordult és Péterre tekintett, most kell nekünk is, most kell neked is, eldöntened, hogy a gúnyolódók oldalára állsz-e, akik befogták a szemét, hogy ne lássák, hogy ne zavarja őket, vagy pedig követett Péter példáját, engedett, hogy ő megváltoztasson téged. Megváltoztasson, újjátegye az életedet, és biztosítson arról, hogy te is, ő hozzá a mennybe mehetsz az örök üdvösségre. Ezek azok a mondatok, amelyeken sokan nevetnek ma, amelyek miatt sokan kigúnyolnak bennünket ma. Mert hát hol van még az? Meg mikor lesz az? Meg addig annyi mindent meg kell még tenni ebben a föld életben. Az ige azt hirdeti, hogy ez legyen az első. A legfontosabb, hogy Jézusnak átadjuk az életünket. Mert ő, amikor a megváltásról beszélünk, nem csak arról van szó, hogy a halálból, bűnből megváltott, és majd valamikor eljön, hanem arról is, hogy már most tudjuk, átérezhetjük, hogy megvált a felesleges és értelmetlen életből, és megvált a kárhozatból, amelynek az erői, a lehúzó erői most is tapasztalható. Mindannyiunk életébe igyekeznek betörni, ezért már most oltalomra és védelemre van szükségünk. Ezért állt szeret a testvéreim Jézusról, mint üdvözítőnkről, megváltónkról, ne szégyeljünk mások előtt sem beszélni. Akkor sem, ha ez bunykacajt vált ki, akkor sem, hogyha ezért elfordulnak tőlünk, mert a legfontosabb az, hogy ő a miénk legyen, mi pedig az övéi. Amen.